Vadászi Dániel lelkész.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a Metodista Egyház nevében. Sztupkai Mihály vagyok, a közvetítés egyházi szerkesztője. A mai istentiszteletet a Magyarországi Metodista Egyház szekszárdi gyülekezetéből közvetíti a rádió. Egyházunk gyökerei közel 3 évszázados múltba nyúlnak vissza. Az anglikán egyházból indult, a formális vallásosságnak hadat üzenve egy lelki megújulási mozgalomként, amely csak később szerveződött egyházzá. Nem a hitigazságok megreformálását, hanem a keresztény életgyakorlat megújítását szorgalmazzuk. Hangsúlyozottan a Biblia szerinti életet, a megtérés szükségességét hirdetjük, fontosnak tartva a keresztény életszentségre való törekvést. Az evangélium hirdetése és tanítói szolgálata mellett az egyház munkája karitatív tevékenységekben is megnyilvánul. Magyarországra több mint 100 éve érkezett a metodista misszió. Dél-Dunántúlon alakultak az első gyülekezetek, főleg német ajkú községekben és Budapesten. Az ország keleti régiójában egy lelkiébredés nyomán jöttek létre metodista közösségek. A szekszárdi metodista gyülekezet története térben és időben is távolabbról indult. A misszió a várostól 45 kilométerre fekvő tolnai kis településen 1922-ben túlnyomó részt német ajkú emberek között Györkönyben kezdődött. A II. Világháború idejéig a gyülekezet megerősödött, több környező településen is missziós szolgálatot végeztek. A háborúval együtt járó kitelepítések megtizedelték nem csak a tolnai települést, hanem a gyülekezetet is. Az 1970-es években indult a szekszárdi misszió. A györkönyi lelkész hitoktatást végzett a városban tanuló diákok körében. A gyermekek mellett az idősebb generáció között is elkezdődött a lelki munka. Egy kis házi csoport alakult, ahol közel 2 évtizeden át folytak a szolgálatok, míg nem egy volt családi házat vásárolt az egyház, melyet lelkész lakássá és kápolnává alakítottak. A kápolnát 1991-ben szenteltek fel, így a gyülekezet központja és a lelkész lakás is Györkönyből Szekszárdra, Tóna megyeszékhelyére költözött. Máig ebben az épületben él és szolgál a gyülekezet a Munkácsi utca 1 szám alatt. A metodista közösség jó ökumenikus kapcsolatokat ápol a város más keresztény közösségeivel. Emellett a mai napig meglévő szolgálati ág az Iszákos Mentő Kékkeresztes misszió. Jelenleg a györkönyi szolgálat leszálló ágban van, de a körzetben a hetenkénti istentiszteletek tovább folytatódnak. A mai istentiszteletet a Magyarországi Metodista Egyház szekszárdi gyülekezetéből közvetíti a Kossuth Rádió. Igét hirdet Vadászi Dániel, a gyülekezet lelki pásztora.
Testvéreim, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Azért is különlegesen nagy öröm ezzel a bátorító köszöntéssel köszönteni benneteket, mert ez a metodista rádiós műsornak a címe, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Úgyhogy a mai alkalmon különös nagy öröm van bennem, hogy ilyen módon ünnepelhetjük a mi megváltó Jézusunkat, az Úr Jézus Krisztust, hiszen nem csak egymást, hanem a rádió hallgatóit is köszönhetjük, akikért hálásak vagyunk, hogy ilyen módon is csatlakoznak kis gyülekezetünk Isten tiszteletéhez. És talán a munkatársak, illetve valószínűleg csak a mi gyülekezetünk tud arról, hogy kicsivel több mint 3 évvel egy rádiós Isten tisztelet volt nálunk ugyanígy, és a rákövetkező vasárnapon egy Zoltán nevű férfi jött el hozzánk meglátogatni a gyülekezetünket, aki Budapestről csak azért utazott le hajnalban, mert hallott bennünket az előző héten a rádióban, és meg akarta ismerni a gyülekezetünket. És aztán még hetekig találkoztunk ezzel a férfivel, de persze nyilván ez a távolság hosszú távon nem volt fenntartható, úgyhogy egyrészt, hogyha Zoltán is hallgat bennünket, akkor nagy szeretettel gondolunk és emlékezünk önre, illetve üdvözöljük. Másrészt pedig kívánom mindannyiunknak, jelenlevőknek és hallgatóknak, hogy élhessük át ugyanezt, hogy Isten igéje megszólít és átformál ma is. Akár a távolból is, akár egy ismeretlen igehirdetőn keresztül, akár egy ismeretlen gyülekezeten keresztül is. Úgyhogy ezzel a nyitottsággal, ezzel az Istenre figyeléssel kezdjük meg Isten tiszteletünket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében dicsőítsük Jézust, hogy jöhetünk hozzá az ő kegyelmébe, és az ő forrásai, az ő folyói meg fognak bennünket mosni, át fognak mosni teljesen. Testvérek, a Zsoltár szavaival is dicsérjük a mi Istenünket, az Urat. A 114. Zsoltárt hoztam ide most elénk, ami már előre mutat majd az ige hirdetésre is. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza népe az idegen nyelvű nép közül, Júda lett az Úr szent népe, Izrael a birodalma. Látta a tenger és elfutott, a Jordán pedig meghátrált. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Mi lehet téged, tenger, hogy elfutottál, és téged, Jordán, hogy meghátráltál? Hegyek, mit ugrándoztok, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkeste föld az Úrtól, Jákob istenétől, aki a sziklát bővízű tóvá változtatta, a kovakövet forrássá. Egyrészt olyan jó olvasni arról, hogy Isten a sziklát is bővízű tóvá tudja változtatni, főleg ebben a klímában, amilyen napokat ma élünk. Másrészt viszont arról olvastunk, hogy Izrael átélte a szabadítást, hogy kivezette őket Egyiptomból, és amikor pedig ez megtörtént, a tenger elfut, a hegyek ugrándoznak. És nagyon érdekesek ezek a képek, de úgy látom, hogy ez Jézus szavának a megjelenése, a megvalósulása, aki azt mondta, hogyha a pásztor elmegy és megkeresi azt az egyet, amelyik elkóborolt a 99-től, és megtalálja azt, akkor örömre hív mindenki mást is. Ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre, mondja Jézus. És ebben a Zsoltárban azt látjuk, hogy a teremtés maga is megmozdul azon, amit Isten az ő népével tesz, ezen a szabadításon. Úgyhogy gyertek, legyünk hirdetői annak, ahogyan Isten cselekszik, ahogyan nagy tetteket visz végbe, dicsérjük őt mindezért, és aztán pedig majd két bizonyságtételt is hallgassunk meg, hogy hogyan is cselekszik az Úr az életünkben. két bizonyságtételt hallgassunk meg.
Mindeddig megsegített bennünket az Úr. 28 évvel ezelőtt, 1998-ban még távol éltem Istentől, aminek megvoltak a maga következményei. A Bibliát nem ismertem, Jézusra csupán történelmi alakként és erkölcsi tanítóként tekintettem. Istenről úgy gondoltam, létezik egy felsőbb irányító erő, de az nem foglalkozik az egyes emberekkel, velem sem. Szimpatikus volt a reinkarnáció gondolata is, hiszen a következő életben majd ki tudom javítani a hibáimat. Amikor az élet értelmét kerestem, arra jutottam, ha minden csak a születésről, munkáról és a halálról szól, akkor az egésznek nem sok értelme van. Változtatni szerettem volna, de saját erőből nem ment, sőt a helyzetem csak romlott. Sok próbálkozás után eljutottam egy gyülekezetbe. Amikor az ott lévők felállva imádkozni kezdtek, éreztem Isten jelenlétét. Bizonyságot kaptam arról, hogy ő személyesen figyel ránk, és meghallgatja az imáinkat. Az Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled kezdetű élek alatt, mint a hályog esett volna le a szememről. Megértettem, hogy a korábbi kudarcaim mögött az Isten nélküli élet állt. Az Isten tisztelet végén egy testvérnővel imádkozva megvallottam a bűneimet, és behívtam Jézust az életembe. Bár még alig ismertem őt, biztosan tudtam, hogy rá van szükségem. Ettől kezdve minden megváltozott. Jézus Krisztus új életet adott, és tiszta lappal indulhattam. Elhagytam a korábbi bűneimet, amelyek addig fogva tartottak, a hívő testvérek közösségem pedig igazi otthonra lehetek a napjaim. Megszületett bennem a vágy Isten megismerésére és szolgálatára. Az életem értelmévé az vált, hogy élő kapcsolatban legyek vele. Megértettem, hogy nem csak a földi élet létezik. A földi út végén örökké Istennel lehetek, ha hiszek Jézus Krisztusban. Ő lépésről lépésre vezetett és egyengette az utamat, azóta is napról napra tapasztalom a segítségét. 23 éve kaptam hívőtársat az Úrtól. Gyengeségeink ellenére elfogadjuk egymást, és Isten kegyelméből jóban rosszban kitartunk. 3 egészséges gyermekkel ajándékozott meg minket az Úr. A velük való élet sok örömöt ad. Elképzelhetetlen lenne nélkülük a mindennapunk. Albérletből indulva gyülekezeti gondnoki szolgálati lakáson át jutottunk el a saját házunkig. Isten mindig bőségesen gondoskodott rólunk. Volt fedél a fejünk felett, ételünk, ruhánk, és még adakozni is tudtunk. Bár 11 évig otthon voltam a gyerekekkel, sosem szenvedtünk hiányt semmiben. A gyülekezeti közösség és a vasárnapi alkalmak a mai napig az életünk szilárd alapjai. Természetesen akadtak nehéz időszakok, lelki sivatagok, elégedetlenség, csüggedés és útkeresés, de az Úr mindezeken átsegített, megerősített, és nem engedte, hogy eltávolodjunk tőle. A már említett ének soraival zárom bizonyságtételemet. Áldom nagy kegyelmed, téged ünnepellek, téged és senki mást, amíg csak élek.
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy keresztény családba születtem, és hogy hitben, hitre neveltek a szüleim. Viszont csak felnőttként értettem meg, hogy ez mennyire nem általános, és hogy milyen kevesen mondhatják el magukról, hogy a szüleik megtért hívő emberek, hát még az, hogy a nagyszüleik is. Azt gondolom, hogy mivel ez még ritkább, mindenképpen egy különleges érték, kincs. Mára csak egyetlen nagyszülőm van köztünk, anyai nagymamám, akinek a hite számomra mindig is nagyon példaértékű volt. Sajnos messze lakunk egymástól, és nem tudunk személyesen olyan gyakran találkozni, mint ahogyan szeretnénk, de telefonon szoktuk tartani a kapcsolatot. Nemrég pedig egy gondolatot helyezett a szívemre az Úr, mégpedig, hogy legyünk ima közösségben nagymamámmal rendszeresen, telefonhíváson keresztül. Így alakult ki egy új szokásunk, hogy hetente egyszer ugyanabban az időpontban felhívom mamát, és egy rövid beszélgetés után, valamint az aznapi igék elolvasása után felváltva imádkozunk. Ezek az imák legfőképpen közbenjárások a családunk tagjaiért, ismerőseinkért, de mindig imádkozunk egymásért is. Számomra már ez önmagában is bizonyságtétel, mert hiszem, hogy a Szentlélek vezetett arra, hogy ezt a közös imádkozást bevezessük, ugyanis az én hitemre, hitéletemre mindig is jó hatással volt, ha másokkal tudtam közösen csendességet tartani. Most is ezt tapasztalom, hogy a hangos imádság, a közös leborulás meghozza gyümölcsét, és Istenhez, valamint egymáshoz is közelebb visz bennünket. De nem szeretném itt befejezni, hadd osszam meg mamám bizonyságtételét is, ami kapcsolódik ezekhez a közös imákhoz. Legutóbb mesélte el, hogy az egyel korábbi ima alkalmunkon nagyon erősen fájt a füle. Kellemetlen volt, zavaró és fájdalmas. Ugyanakkor bízott benne, hogy nem kell orvoshoz menni vele, és ennek a kimozdulásnak a nehézségeit vállalni. Imádkozott is gyógyulásért, de napokig nem jött változás. Mama elmesélése szerint, amikor előző héten közösen imádkoztunk a szeretteinkért, akkor szabadult meg a fülfájásától, ami azóta sem tért vissza. Másokat maga elé helyezett, és amíg értük imádkozott, Isten őt szabadította meg a fájdalomtól. Dicsőség érte az Úrnak. Apróságnak tűnhet, de szerintem nem az. Számomra megerősítő, hogy Isten gondoskodik rólunk, kisebb-nagyobb problémáinkról is, és megáldja az ima közösségeinket, bennünket. Tudjuk, hogy ő velünk van, ahogyan megígérte, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok velük. És bátorítani szeretnélek testvérek, meg azok is, akik hallgatják a rádión keresztül, hogy keressük fel szeretteinket, szüleinket, nagyszüleinket, gyermekeinket, unokáinkat, amíg lehetőségünk van. Imádkozzunk közösen, mert megéri kezdeményezni, és ezek azok az emlékek, amik igazán számítani fognak. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket, öröm volt hallgatni őket. És most arra hívlak benneteket, testvérek, hogy imádkozzunk, boruljunk le a mi Istenünk előtt, és szólítsuk meg őt. Örökkévaló Istenünk, magasztalunk téged, mert te vagy a mindenségnek az Ura, akinek a kezében van az élet és az idő minden pillanata. Dicsőítünk téged, mert a te hűséged nem fogy el. A te szereteted minden reggel megújul, és te ma is ugyanaz a hatalmas és kegyelmes Isten vagy, aki a világot megteremtetted, és aki Krisztusban emberré lettél értünk. Áldunk téged, mert te vagy a világosság, aki eloszlatja a sötétséget, és te vagy a jó pásztor, aki nem hagyod magára a te nyájadat. Hálát adunk neked ezért a mai napért, egymásért, a gyülekezetünkért, a rádió hallgatóiért, mindazokért, akik keresik a te arcodat. Legyünk otthon, legyenek éppen kórházi ágyon, vagy úton, vagy éppen egyedül a csendben, nehézségben, fájdalomban, vagy éppen a felszabadult örömben. Kérünk, hogy légy jelen ebben az órában mindazokkal, akik téged hallgatnak, hogy csendesítsd le a szívünket a mindennapok terhei ellenére, és nyisd meg a fülünket és a lelkünket, hogy meghalljuk, amit ma te mondani akarsz nekünk. Hogy aki fáradt, találjon megnyugvást ma a te igédben. Hogy aki kételkedik, találjon reménységet benned. Aki egyedül van, tudja meg, hogy te vele vagy. Áld meg, Istenünk, a te népedet, ébreszd az embereket, adj megtéréseket kérünk, hogy legyen ez az óra a te dicsőségedre, hogy formálhass bennünk azt a szeretetet, amelyel te előbb szerettél minket. Jézus nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, jöjjön meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És a bizonyságtételeket és az igehirdetést összeköt egy ének, egy dicséret. Ezzel is készüljünk az ige befogadására, és ebben erről fogunk énekelni, hogy az egész lényemet átadom. És ez az igazság. Nem érdemes a fele lényünket átadni Istennek, mert az a langyos kereszténység az egész életünket hívja, hogy adjuk oda neki. Mindannyiunk érdekében elmondom, ismét megemlítem, hogy nemrég egy üzenet sorozatba kezdtünk, amelynek az apropóját az országunkat sújtó szárazság adta, sajnos egy ilyen rossz körülmény. Fájó volt hallani a híreket, hogy a tavaink, a folyóink vize ilyen drasztikus módon lecsökkentek, és talán mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor valaminek csak akkor döbbenünk rá igazán az értékére, amikor már az kezd elfogyni. Vagy amikor már éppen nincs belőle elég. Ami természetes, hogy van víz, talán észre sem vesszük, hogy milyen kincs folyik át a kezeinken. De amikor egyszer csak hiányzik, akkor hirtelen ráébredünk, hogy mi, milyen drága, mi az értéke ennek a víznek. Úgyhogy ebben a sorozatban, amiben belekezdtünk, megnézzük a Bibliának, ennek a másik kincses tárnak a folyóit, olyan helyeket fogunk megnézni, ahol Isten egészen rendkívüli dolgokat tett. És hogyha pedig a Biblia vizeiről beszélünk, akkor talán mindannyiunknak előjön egy-egy kép folyókról, tavakról, de alig, ha találnánk híresebb folyót a Jordánnál, és amelynek a partján egy olyan helyzetbe nyerünk majd ma bepillantást, amikor Isten megmutatta, hogy előtte még az akadályok sem akadályok. Ami az ember előtt lehetetlen, az az Istennek teljes mértékben lehetséges. Józsué könyvénél fogjuk kinyitni a Bibliánkat. A 4. fejezet 7. versét olvasom. Józsué 4:1-7. Így hallgassuk a helyünkön maradva Isten igéjét. Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak: válasszatok ki a népből 12 férfit, törzsenként egyet-egyet, és parancsoljátok meg nekik, vegyetek föl 12 követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué odahívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egyet-egyet, és azt mondta nekik Józsué: menjetek be a Jordán közepébe, isteneteknek az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek. És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Az, amire emlékszünk, hihetetlenül fontos, hiszen az határozza meg az életünket, az emlékek. Ezért szeretünk képes albumokat készíteni, ezért szeretjük azokat kinyomtatni, hogy ott legyenek előttünk, és sose felejtsünk el egy-egy pillanatot. De abba belegondoltatok-e már, hogy amit elfelejtünk, az milyen fontos? Nem tudom, hogy találkoztatok-e már azzal a helyzettel, hogy mondjuk a Facebook feldobott nektek egy nagyon régi képet, és írja, hogy 9 évvel ezelőtt ezt a képet tetted ki, és az ember csak néz, hogy hú, hát ezt elfelejtettem. Remélhetőleg nem úgy, hogy te jó ég, hogy mertem ilyen képet kirakni. Na ez a hangsúly ennek a történetnek, az emlékezet. Józsué azt az utasítást kapta, hogy küldjön ki néhány embert, minden törzsből egyet, és ennek a 12 embernek el kell hoznia egy ilyen folyami követ a vállukon, tehát ne csak kis kavicsokra gondoljunk, hanem méretes kövekre. Isten pedig azt mondja, hogy csak akkor, amikor ezek a kövek a vállukon vannak, akkor és csak is akkor lesz teljes az átkelés. Mert nem csak át akarja őket vezetni ezen a folyón, az ígéret földjére, hanem azt akarja, hogy emlékezzenek arra, hogy miért történt ez az egész. Hogy hogyan történt. Hogy mi zajlott le közben. Hogy amikor tovább megy a nép, és elkezdik azt az új életet, amire már 40 éve várnak, amit Isten megígért, amikor átlépik az új hazának ezt a küszöbét, ezt a határjelzőt, ami elválasztja őket a múltuktól, akkor emlékezzenek arra, hogy mi mentek keresztül. Azután is emlékezzenek. Generációról generációra emlékezzenek. Hogy a gyerekeik, akik belebotlanak ezekbe a kövekbe, azt kérdezik, hogy anya, apa, hát a múltkor Gilgálban jártam, és láttam egy rakáskövet. De hát én ezt az egészet nem értem. Ki az, aki kiállítana a város főterére egy rakáskövet? Mi ennek a jelentősége? És azt mondja Isten, hogy legyen ez az alkalom arra, hogy a szülők elmeséljék, nem mindig éltünk itt. Nem mindig ment jól a sorunk. Ebben a tejjel mézzel folyó Kánaánban nem mindig volt otthonunk. Adjon ez lehetőséget elmesélni egy történetet a gyerekeknek, akik remélhetőleg majd elmesélik egy nap a saját gyermekeiknek. A hit életünknek az egyik legnagyobb ellensége a feledékenység. Hogy elfelejtjük, hogy mennyi minden nem vezetett már bennünket keresztül az Úr. Ez a lelki amnézia, hogy így nevezzem. És ezért mondja nekünk a Biblia újra és újra, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk, tekintsünk vissza. Azt írja Péter, hogy ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat. Vagy más helyen Pál azt mondja, ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogy hogyan élek Krisztusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Isten követésével jár az emlékezetünknek az ápolása. És ennek két összetevője van. Egyrészt ahhoz, hogy Istent kövessük, és tovább haladjunk a mi hit életünkben, azért felejteni is kell. És azokat a dolgokat kell felejtsük, amit tudni vélünk. És másrészt pedig meg kell jegyezzük azokat a dolgokat, amelyeket meg talán inkább elfelejtenénk. Tehát el kell feledjük mindazt, amit tudni vélünk. Amint azt ebben az ige szakaszban is a folyó átkelése bizonyította, itt van egy folyó, amelyről tudjuk az előző fejezetből, hogy az aratási idő alatt túláradt a medrén. Egy árvíz van, ami egy elég veszélyes állapot. Akkor van sodrása aztán a folyónak, amikor még a medréből is kilép. Az árnak van sodrása. Hogyan lehet, kérdem tőletek, hogyan lehet (2 millió embert, mert hogy kb. Ennyien voltak a Biblia leírása alapján ez a nép, átjuttatni egy gyorsan folyó árvíz állapotban levő folyónak a zuhatagain? Hát garantálom, hogy minden hamarabb eszünkbe jutna, mint sem fogni néhány embert, meg néhány követ, és akkor fogni a ládát, és akkor úrgyi neki, menjünk át ezen a folyón, és lépjünk bele, és őket meg kövesse mindenki más. Mindenki, az egész nép. Ez emberi szempontból öngyilkosság, csak úgy bele gázolni egy ilyen folyóba. És Isten mégis pont ezt választja. Miért? Pál azt mondja a Korintus levélben, mert a világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. És amit az ember a világ legjobb dolgának tart, legjobb gondolatának, azt Isten gyakran elutasítja. És amit az ember meg elutasít, ma Isten pont azt választja ki. Így hát a világ bolondságait választja, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a folyamat mechanizmusa szerintem szándékosan bizarr, hogy a hitre támaszkodjunk, hiszen mi az Isten népe hitből kell, hogy éljünk, és nem látásból. Ez a nép át fog kelni a folyón, és eljutnak az ígéret földjére, de továbbra is a hit lesz a mindennapjaiknak az alapja, az Isten követésük alapja. Mert még számos csatát meg kell vívniuk, És az első rögtön Jerikó lesz, ami egy katonai erődítmény volt akkoriban. Az egész hadjáratuk során messze a legnehezebb csata vár rájuk, már rögtön egyből. És megint csak kérdezem, hogyan lehet elfoglalni egy várost, amelynek kapui, falai, íjászai és hadserege van? Egy olyan város, ami gyakorlatilag ostromolhatatlan, mert egy domboldalon épült. Hogyan lehet ezt elfoglalni? Isten azt mondja, hogy hát fogjunk mindenkit, sétáljuk körbe, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és a legvégén meg kiáltsunk egy nagyot. Meg fújjuk meg a sófárt. És az ember azt gondolja magában, hogy ez őrültség. Az elején úgy megyünk Istenhez, hogy fogom a jegyzetlapomat, és szorgosan akarok jegyzetelni, Isten mond az instrukciókat, mit lesznek a lépések, és amikor Isten elmondja, akkor összehúzom a szemöldökömet. De Isten pont ezt tette. Úgyhogy amikor mi Jézust követjük, el kell felejtenünk, amit tudni vélünk. Mert a világ azt mondja, hogy ha valamire nagyon nagy szükségünk van, akkor szerezzünk meg mindent, amit csak tudunk. Jézus pedig azt mondja, hogy böjtölj. A legnagyobb szükségedben böjtölj. Mondj le valamiről, ami egyébként jó, hogy megtanult, hogy nem az tart téged életben. A világ azt mondja, hogy ha valaki megbántott, akkor vedd magadra, állj ki magadért, add vissza, kétszeresen is. Jézus pedig azt mondja, hogy bocsáss meg neki, és imádkozz érte, hogy áld az ellenségeidet. A világ azt mondja, hogy ha problémád van, akkor tegyél már valamit. Mozdulj már meg, dolgozz többet, szervezz jobban, szerezz kapcsolatokat, kontrollálj mindent. És Jézus pedig azt mondja, hogy állj meg, csendesedj el, imádkozz. És épp ez jelenti azt, hogy a papok mennek előre. Mert hogyha egy ismeretlen földre készülünk, egy olyan helyre, amit még meg kell hódítani, ígéret földje, de ott még népek élnek, akiket ki kell űzzünk, akkor az ember megint csak logikusan a katonákat küldi előre, hogy biztosítsák a terepet a nép érkezésére. Isten azonban más mutat meg Izraelnek, az ő jelenléte fog előttük járni. Mert ő a szabadító. Nem az ember ereje, nem az a hadsereg. Ő. És ez pedig szépen összecseng azzal, amire Jézus tanít bennünket, hogy keressük először az Isten országát. És ráadásul minden megadatik nekünk, amit mi amúgy keresnénk az életben. Nem azt ígéri, hogy ha Isten tesszük az első helyre, akkor minden akadály eltűnik az útból. Azt tanítja, hogy ne az akadály, ne a félelem, ne a saját erőnk legyen az első, hanem Isten. Az Isten országát keressük. És úgy is fogalmazhatnék, hogy reggel, amikor felkelünk, és Istennel indítjuk a napunkat, akkor mi a napunkban a szövetség ládáját küldjük előre. Persze azt egyfajta lelki szerencsehozó rituálinak gondoljuk, hogy ha én reggel, minden reggel imádkozok, akkor az majd nekem valami nagy szerencsét hoz, akkor kiüresedett a hitünk, akkor magunkban bízva próbálunk valamit elővarázsolni, mert az megint csak a mi próbálkozásunk lesz. Nem. Amikor reggel odatérdelünk Isten elé, akkor azt mondjuk, hogy Uram, nem tudom, hogy mi vár. Nem tudom, mi lesz ma. Nem tudom, hogy Jordánnal vagy Jerikóval találkozom, bevehetetlen, átgázolhatatlan akadályokkal, de nem akarok úgy elindulni, mint hogyha egyedül kellene megoldanom mindent. Menj előttem. Hadd igazodjak hozzád. És lehet, hogy a víz aznap valóban megnyílik előttünk, és száraz lábbal megyünk át. Az is lehet, hogy nem. A hitünk nem attól függ, hogy Isten eltávolítja-e azt az akadályt, hanem attól, hogy akkor is követjük, amikor még az akadály előttünk van. Mert remélem megfigyeltétek, hogy ezek a papok, pontosabban nem figyeltük meg, mert azt a szöveget nem olvastam föl, de egy fejezettel előrébb figyeljétek majd meg, ha elolvassátok, hogy ezek a papok belépnek a vízbe, és ahogy belépnek, úgy válik ketté, úgy áll meg a Jordánnak a folyása. Nem előre választja szét, és na, most már tudjuk, hogy át lehet menni, átmegyünk, hanem a papok hittel először belépnek abba a vízbe. Tehát Isten követése tényleg gyakran azt igényli tőlünk, hogy elfelejtsünk mindent, amit tudni vélünk, amit mi olyan biztosnak gondolunk. Mert az Isten tervei gyakran azért nem tűnnek logikusnak számunkra, hogy a hitünkre, az Istenbe vetett bizalmunkra építsünk. És emellett pedig azt mondtuk még, hogy arra viszont emlékeznünk kell, amit inkább elfelejtenénk. Na, amikor a Jordánon át kell Izraelnek a népe, ugye hoznak 12 követ a folyómedréből, és egy emlékművet állítanak belőlük Gilgában. Ezek a kövek egy fájdalmas, megalázó történetre emlékeztetik őket egyébként. Arra, hogy ők 40 évig vándoroltak a pusztában, hogy végre megkapják az ígéret földjét, hogy végre bemenjenek. Amit megtehettek volna 11 nap alatt, sőt, meg is tettek 11 nap alatt. Egyiptomból megszabadultak, 11 nap alatt ott voltak az ígéret földjének határán. De amikor a nép kiküldött 12 kémet, hogy derítsék fel ezt az ígéret földjét, akkor 10 közülük félelemmel teli jelentést hozott. Óriásokról, bevehetetlen erődökről, lehetetlen csatákról szóltak. És csak Józsué, a könyvszerzője, és Káléb látta ugyanezt a földet az Isten szemével, hittel, olyan országnak, amelyet érdemes elfoglalni, mert az Úr velük van. Csak hogy ez a történet sötétebb, mint amilyennek elsőre tűnik, és éppen ezt teszi igazán súlyossá, mert amikor Józsué és Káléb utoljára megpróbáltak rábírni a népet, hogy bízzanak Istenben, és induljanak el a föld elfoglalására, a nép nem hallgatott rájuk. De nem is csak egyszerűen elutasították a szavukat, hogy jó, értjük, amit mondotok, de nem értünk vele egyet, hanem egyszer csak köveket vettek föl, hogy ott helyben halálra kövezzék ezt a két kémet. Ugyanazok a kezek, amelyek pár nappal korábban még az egyiptomi szabadítás miatt emelkedtek föl az Úrhoz, most kövek után nyúlnak gyilkos erőszakkal, hogy elhallgattassák azt a két embert, aki hirtelen hitben mer beszélni. Azok a kövek, amelyeket a kezükben tartottak, a hitetlenség, a félelem és a másik ellenfordulás indulatainak a jeleivé váltak. És Isten dicsőségének kellett megjelennie egyébként, hogy megállítsa ezeket a kezeket, mielőtt végzetes csapást mértek volna rájuk, Józsuéra és Kálébra. Na és így lett a 11 napból 14.610 nap, 40 év, amelynek végén újra visszatérhettek a megígért föld küszöbéhez, és ennél a folyónál, a Jordánnál a következő nemzedék ismét köveket emel föl. De most már nem a gyilkos szándék vezérli ezt a felemelést, hanem hogy emlékművet állítsanak az Isten hűségének, hogy ő nem mondott le róluk. Lehet, hogy számunk érte azt a hitetlenséget, amit látott bennük, hiszen annak mindig van következménye, de nem szűnt meg az Úrnak az a jó indulata, hogy ő megígért valamit, és azt megtartja. Hogy ő megígért valamit, és azt ő megadja. Hogy abban segíti az övéit. És csodálatos ez az átváltozás. Hogy ugyanaz a kő, ugyanaz a matéria, ugyanaz az anyag, ami egykor a hitetlenség és a düh eszköze volt az egyik nemzedék kezében, egy másik generációval később az Isten jóságának az emlékművévé válik. Az anyag ugyanaz, de a történet, amit hordoz, gyökeresen átalakul. Ilyen a mi Urunk. A Jézusnak a szíveket, gondolatokat, lényünket átformáló jelenléte. Amikor meghallom az ő szelíd kopogtatását, ajtót nyitok neki, és ő velem marad, én pedig ő vele maradok, hogy így írnám le valahogy a megtérést, akkor én másnap nem fogok 10 centivel magasabban ébredni, vagy 15 kilóval könnyebben felkelni az ágyból. Én ugyanaz a Dani maradok, de mégis más leszek. Ugyanaz a matéria, de mégis más történetet mesélek. Az életemnek a jelentése, amire mutatni fogok, gyökerestül más lesz. És ehhez az átalakuláshoz tiszta szakításra van szükség a múlttal. Akkor is és most is így volt. Mielőtt a nép csatába indult volna Jerikó ellen, Isten elrendelte, hogy Gilgálban összegyűjjenek, és az összes férfit, azokat is, akik a pusztai vándorlás alatt születtek, soha nem kapták meg a szövetség elét, metéjék körül. És ez több volt, mint szertartás. Ez egy jel volt arra nézve, amit Isten mindig is ki akar vágni a szívünkből. Azokat a dolgokat, amelyeket magunkkal cipelünk a jövőbe, pedig nincs helyük az ígéret földjén. Nem vihetem be az ígéret földjére, mert azt ott kell hagyjam. 40 éven át elmaradt ez a jel a pusztában, és nem véletlen, mert a nép ez alatt nem élt egy teljes szövetséget Istennel. Sokkal fontosabb volt számukra a környező népeknek a gondolata, hogy elég vagyok-e. Elég erős vagyok-e? Hogyan állok a szomszédaimhoz képest? A tiszta szakítás nem azt jelenti, hogy fél lábbal bent vagyok az ígéret földjében, fél lábbal meg még kint vagyok, mert ez lenne a lagymatag kereszténység, hanem ahogyan énekeltük, egész lényem átadom. Nem az, hogy pénteken, szombaton még követem az én gondolatomat, élem a kis életemet, és akkor majd nyitok egy szűk résnyi időt Istennek vasárnap, és elvárom tőle aztán az áldást, mint hogyha próbálnám a minimumot megtalálni, vagy talán kicsivel többet, mint a minimum megtalálni, hogy még éppen az Istennek tetsző térfelén legyünk az életnek. Kell egy pillanat, amikor elhatározom, és kimondom, hogy ami régi, azt én elvágom. nem tartok belőle magamnak semmit, hanem követlek téged. És ez ugyanolyan fájdalmas, ugyanolyan rendetlen folyamat, mint maga a körülmetélés volt. Elvág valamit, ami mélyen hozzánk nőtt, ami talán évekig, akár évtizedekig a részünk volt, de amit egyszerűen nem vihetünk tovább. Nem vihetünk be az ígéret földjére, anélkül, hogy megmérgezni az új életünket. És miután a szakítás megtörténik, akkor merülhet el Isten ígéretében az a nép. De még akkor sem a harcmezőre lépnek, hanem valamit még meg kell tanulniuk, mert amint beteszik a lábukat az ígéret földjére, megszűnik a manna. Odáig minden egyes reggel kapták az Úrtól a mannát, és egyszer csak így elvágja Isten ezt a mannát. Isten most elveszi azt, amire addig támaszkodtak, és ez az elvétel önmagában is egy üzenet, hogy itt az ideje felnőni ehhez az új helyzethez. Most már nektek kell magukat vetni. Nektek kell öntözni, várni a termésre, learatni, megőrölni, megfőzni, vagyis napról napra cselekedni, hiszen már minden adott hozzá. A pusztában erre nem volt lehetőség, most viszont a munkára van szükség. Mert Isten megsegíti az övéit, sőt, akik szeretik őt, annak mindent a javukra formál, de attól még senkinek sem lesz Isten az ő szolgája. Nem fog pálmaággal legyezni, szőlőszemeket a szánkba mérni, amíg mi fekszünk a nyugágyunkon. Nem akarja azt, hogy mi tétlenül várjuk a csodát ott, ahol ő már megadta nekünk egyébként a képességet, meg az eszközöket arra, hogy cselekedjünk. Nem teszi meg helyettünk, amit mi magunk is megtehetnénk. És hogyha valaki egész nap rossz döntéseket hoz, aztán csodát vár az ő fejfájására, hogy uram, ezt old meg, az nem hit. Az csak a felelősségnek az elkerülés, egy vallásos köntösbe bújtatva. De van ebben felszabadító is, hogy amit a magunk részéről megteszünk, a mindennapi hűséges munkát, a kis, észrevétlen, titkos döntéseket és tetteket, ezek mind teret nyitnak az imádságnak arra, amit ténylegesen csak Isten tud megtenni értünk, amihez a mi erőnk sosem lenne elég. Szóval ez a két mozdulat, a múlttal való szakítás és a kemény munka nem véletlenül kapcsolódik össze ilyen szorosan, és éppen ezért nem is választhatók el egymástól, mert a szakítás nélkül a munka csak egy menekülés lenne a régi minták elől. Egyfajta lábzas tevékenység, én ezt csinálom, amellett igazából semmi nem változik bennem, csak elfedem, ami ott van, mert nem akarok változni. De munka nélkül pedig a szakítás üres gesztus maradna. Egy nagyon érzelmes pillanat, hogy igen, uram, én odaadom magamat, egy elhatározás, amit aztán igazából nem követ semmilyen valódi mindennapi élet. Együtt viszont a kettő képes ezeket a köveket átformálni. Hogy azt, amit egykor a kudarcunk, a hitetlenségünk, akár a másik ellen fordított haragunk jeleként hordoztunk, Isten lassan naponkénti hűségen és munkán keresztül alakítja át emlékművé. Amely már nem azt mutatja, hogy én hol buktam el, meg miket hordozok, milyen sebeket, hanem azt, hogy hol bizonyult ő hűségesnek az életünkben. Akkor, amikor mi gyengék voltunk. Ahogy Józsuét és Kálébot egykor majdnem megölte a saját népe, a kezükben tartott kövekkel, úgy hordozunk mi is olyan köveket, amelyeket valaha fájdalommal, haraggal vagy hitetlenséggel vettünk fel, és talán évekig szorongattunk, de ha hajlandóak vagyunk elszakadni attól, ami visszahúz bennünket, és nap mint nap újra munkába látni, nem várva azt, hogy Isten megtegye helyettünk azt, amit nekünk kellene megtennünk, akkor ugyanezek a kövek egy nap már nem a fenyegetést és a kudarcot fogják jelképezni, hanem azt az emlékművet, amit az Isten jóságának állítunk a saját életünk Gilgáljában. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, hűséges Istenünk, mi is megállunk itt előtted, ahogyan egykor a te néped a Jordán partján, és hálát adunk, hogy te voltál, vagy és leszel. Leszel velünk minden korban. Köszönjük, hogy nem hagysz egyedül. Köszönjük, hogy nem hagysz egyedül abban, hogy szembenézzünk az életnek ezekkel az áradó folyóival és bevehetetlennek tűnő falaival, hanem te előttünk jársz, és a te jelenléted utat nyit ott, ahol mi csak akadályt látunk. Adj erőt elengedni mindazt, amit tudni véltünk, ami a régi utunkhoz köt, hogy tiszta szívvel a te erődre támaszkodva egészen rád bízzuk magunkat. Bocsáss meg, hogyha néha mi is haraggal, félelemmel, hitetlenséggel vesszük fel a köveket, formáld át ezeket a kezünkben. Legyenek a te hűséged emlékművei. ne a mi kudarcainak a jelei. Köszönjük Istenünk Jézust, aki maga, amíg Gilgálunk, hogy benne szakadhatunk el a régi élettől, és benne van új kezdet minden egyes nap. Jézus nevében imádkozunk. Amen. A 353-as énekünknek énekeljük az első 3 versszakát az ige hirdetésre válaszul.
Adás időnk végén, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Önök metodista istentisztelet közvetítést hallottak Szekszárdról. Legközelebb metodista félórát augusztus 21-én, pénteken 13:30-kor hallhatnak a Kossuth Rádióban. Örüljetek az Úrban mindenkor címmel. A mai közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Dancs Zoltán és Sulyog Bálint voltak. Andronyi Kolos főszerkesztő és Gimesi Erika gyártásvezető nevében is búcsúzik a közvetítés egyházi szerkesztője Stupkai Mihály. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A most elhangzott istentiszteletünket újból meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Isten áldása kísérje továbbra is életünket.